Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából állami kitüntetéseket adott át a Pesti Vigadóban augusztus 19-én. Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült mások mellett dr. Váci Kálmán Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem általános rektor helyettese, dr. Várhelyi Tamás informatikus orvos közgazdász, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaságtudományi Intézetének főiskolai tanára, korábbi gazdasági főigazgatója és innovációs igazgatója. Augusztus 20-a a szuverén magyar államiság ünnepe, egy ezredévnyi magyar élet origója, mondta a köztársasági elnök a nemzeti ünnepen tartott katonai tisztavatáson a budapesti Kossuth téren. Súlyog Tamás kiemelte, Szent István király májékható döntéseivel a magyar jövőt határozta meg végérvényesen kijelölve a magyarság útját, valamint biztosítva a magyar nemzet megmaradását. Szent István nem csak helyet biztosított számunkra az akkori európai népek sorában, hanem visszavonhatatlanul hozzákapcsolta a magyarságot Európához. A magyart kultúrájával együtt európaivá tette, és fordítva Európát gazdagította és fűszerezte a magyarsággal és annak sajátosságaival. Ezt jelenti az európaiság pillére, fogalmazott az államfő. Farkas Bertalan és Kapu Tibor kutató űrhajósok vették át a Magyar Szent István rend kitüntetést az augusztus 20-ai állami ünnepen Súlyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. A Magyar Szent István rendet évről évre Magyarország legmagasabb rangú elismeréseként adjuk át, az idén pedig a magyar űrhajózás két kiválóságának szeretnénk kifejezni, hogy teljesítményükkel nem csak az űrkutatás históriájába és a világtudomány történetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket, emelte ki az államfő. A béke csak tevékenyen tartható fenn, erős gazdasággal, valódi társadalmi egységgel. Béke nélkül nincs biztonság, nincs fejlődés, nincs jövő, mondta a kormányszóvivő a Pest vármegyei Kemencén. Vitályos Eszter, aki egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője, a Kisboldogasszony templomban tartott kenyérszentelésen arról beszélt, hogy a Kárpát-medence mindig is a kelet és a nyugat találkozási útja volt, és Szent István király a nyugati kereszténységet választotta, ugyanakkor erős kapcsolatokat ápolt kelet felé is, amit a Szent Korona bizánci motívumai is tanúsítanak. Augusztus 20-a üzenete világos. Egy ország csak akkor erős, ha együtt van, közölte a Momentum alelnöke a távirat irodával. Lőcsei Lajos közleménye szerint Szent István nem azért építette fel a magyar államot, hogy 1000 évvel később egy maroknyi hatalmi elit fosztogassa, miközben egymás ellen uszítja a magyarokat. Nincs mit ünnepelnünk, amíg Orbán Viktor vezeti ezt az országot, közölte a Demokratikus Koalíció elnöke augusztus 20-a alkalmából a távirat irodával. Dobrev Klára szerint a nemzetegységét nem lehet ünnepelni egy olyan rendszerben, amely első és másodrendű polgárokra osztja a magyarokat, hiába szervezik meg Európa legnagyobb és történelmünk legdrágább tűzijátékát. Szeresd a hazád és építsd a holnapot, hangoztatta Magyar Péter, a Tisztelet a Szabadságért párt elnöke a párt augusztus 20-ai ünnepségén Pannonhalmán, ahol meghirdette a 10 pontból álló Szent István programot. Magyar Péter beszédében hangsúlyozta, hogy az ország akkor áll erős lábakon, ha a lelkében béke, törvényében rend, a mindennapjaiban munka és méltóság van. Végül az időjárásról. Csütörtökön nagy részt felhős időre számíthatunk, de a délkeleti tájakon szakadozottabb lehet a felhőzet, arrafelé több órára kisüthet a nap. Összességében többfelé várható záporzivatar, heves zivatarok is előfordulhatnak. Reggel, délelőtt főként északkeleten eshet, majd délutántól nyugat felül egyre több helyen várható csapadék, este felé akár már tartós eső is. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a déli-délnyugati szél, amely idővel egyre több helyen északnyugatira, északira fordul. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben nagy lesz a hőmérséklet különbség. Az Alpok alja egyes részein és Észak-Borsodban csupán 23-24, míg a Délalföldön 35-36 fok körül valószínű a csúcsérték. Híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Dumas a Három testőr című regényének 43. részét Tvarka Tamás olvassa fel.
Alexandre Dumas, a Három testőr. A 8. nap reggelén Bazin szokása szerint frissen, mosolygósan belépett a káromista ivójába. Megállapodásuk híven így szólította meg gazdáját, aki harmadmagával éppen reggelizett. Aramis úr, meghoztam unokahúga válaszát. A négy jó barát vidáman pillantott össze. Túljutottak hát a feladat egyik felén, igaz, a rövidebb és könnyebb felén. Aramis önkéntelenül elpirult és átvette a levelet. Csúnya macska kaparás volt a borítékon, a címzés hemzsegett a hibáktól. Uramisten, szólalt meg nevetve. Kétségbejtő, vele kell törődni egy misó leányasszony, míg él, sosem veszi fel a versenyt Voiture-rel. Kicsoda Ázam Mijon? Kérdezte a svájci, aki éppen a négy jó baráttal tereferélt, amikor a levél megérkezett. Hely Istenem, ki volna? Felelt Aramis. Bájos kis varrólány, akit nagyon szerettem, és megkértem, küldjön néhány sort emlékül. Isten az atyám, szólt a svájci. Ha olyan szép mácskám, mint a gabarása, akkor maga szerencsés fiú kamerád. Aramis elolvasta a levelet, majd Athosnak adta. Nézze csak, Athos mit ír, mondta neki. Athos a levélbe pillantott, majd hogy élét vegye minden gyanakvásnak, hangosan felolvasta. Kedves bátyám, mindketten értünk az álomfejtéshez, néném is, magam is, sőt, félünk is az álmoktól iszonyatosan, ám a kegyed álmára remélem találó a megoldás. Az álom badarság, Isten áldja, jó egészséget. Remélem, olykor-olykor hallunk hírt kegyedről. Aglém Misó. Miféle álomról beszél? Kérdezte a dragonyos, aki közelebb húzódott a felolvasás alatt. Úgy van, milyen álom? Kérdezte a svájci. Terinkettét, szólt Aramis. Hát milyen álomról beszélnek? Álmodtam valamit, és megírtam neki. Úgy van, deringettét, álmodni könnyű, de én nem álmodni zsoha. Jó magának, szimbora, szólt Athos felemelkedve. Bárcsak én is elmondhatnám ezt magamról. Zsoha, ismételte a svájci boldogan, hogy olyan valaki irigykedik rá, mint Athos. Zsoha, zsoha! Amikor D'Artagnan látta, hogy Athos felkel, ő is követte, belé karolt, és eltávoztak. Porthos és Aramis ülve maradt, hogy szóval tartsa a locsogó dragonyost meg a svájcit. Bazen elnyújtózkodott a földre szórt szalmán, neki szárnyalóbb képzelete volt, mint a svájcinak, így hát azt álmodta, hogy Aramis pápa lett, s neki bíborosi kalapot nyomott a fejébe. Ám de, mint említettük, Bazen szerencsés megérkezése csupán részben enyhítette a négy jó barát mardosó aggodalmait. Várakozás közben lassan múlik az idő. Különösen D'Artagnan érezte úgy, mintha mostanában 48 órája volna a napnak. Nem gondolt rá, hányszor kényszerül vesztegetésre a hajó, túlozta Milady hatalmát, gonosz lélek volt a szemében ez a nő, úgy képzelte, hasonszőrű, természet fölötti segítő társakkal rendelkezik, minden apró neszre összerezzen, hát ha érte jönnek, vagy Planchet vezetik elő, és szembesíteni akarják vele is barátaival. És mit agadás, bármennyire bízott is egykor a derék pikárdiai legényben, bizalma napról napra fogyatkozott. Nyugtalansága Porthosra és Aramisra is átragadt, egyedül Athos maradt továbbra is rendíthetetlen, mintha nyoma sem volna körülötte a veszélynek, mintha semmi nem volna a levegőben. A 16. napon már oly szembetűnően mutatkoztak az izgatottság jelei D'Artagnanon, meg két barátján, hogy nem lelték a helyüket, s mint kóbor lelkek kószáltak az úton, amerről Planchet várták. Szavamra, mondta Athos, olyanok, mint a gyerkőcök. Hát férfi az, akit egy asszony így megijeszt. Mi történhetik végül is? Börtönbe kerülünk? Hát aztán, majd csak kikerülünk onnét. Bonacieux-né is kikerült. Levágják a fejünket? A futóárokban szemrebbenés nélkül dacolunk, ennél százszor a nagyobb veszéllyel, hiszen bármikor szétroncsolhatja lábunkat egy golyó, és én szentül hiszem, hogy ezerszer nagyobb kín, ha a sebész a lábunkat nyiszálja, mintha a hóhér a fejünket nyisszantja le. Várjanak hát nyugodtan. 2 óra, 4 óra, legkésőbb 6 óra múlva Planchet visszatér, hiszen megígérte, én pedig szer fölött megbízom Planchet ígéretében, mert úgy látom, igen, derék fiú. És ha nem érkezik meg? Kérdezte D'Artagnan. Ha nem érkezik meg, akkor biztosan késik, és kész. Lehet, hogy leesett a lóról, leszakadt alatta a híd, vagy tüdőgyulladást kapott a nagy rohanásban. Ennyi, urak, várjuk ki mindennek a sorát. Az élet olvasóján minden szem egy-egy apró nyomorúság. A bölcs mosolyogva pergeti le. Legyenek bölcsek, uraim, mint én vagyok. Üljenek ide mellém, és éljünk. Akkor igazán szép az élet, akkor igazán rózsás, ha így nézzük egy pohár burgundinát. Remek, felelte D'Artagnan, de hát folyton az jár az eszemben, hogy amit iszom, a bor milédi pincéjéből jöhet, nekem pedig ebből elég volt. Egy, de igényes, szólt Athos, pedig igazán csinos asszony. Liliomos szűz, tette hozzá Porthos, és nyersen kacagott. Athos összerezdült, végig simított homlokán, mintha izzadságát törölné le. Elvesztette önuralmát, és most ő pattant fel idegesen. Mégiscsak eltelt a nap, s lassan is eljött az este, az ivóban megsokasodtak a vendégek. Athos, mióta a gyémánt árának ráeső részét bezsebelte, ki sem mozdult a kálamistából. Méltó cimborára akadt Bűszínyi úrban, aki egyéb iránt remek vacsorát fizetett nekik. Szokásuk szerint most is kettesben kockáztak, amikor hetet ütött az óra. Elvonultak az őrjáratok megerősíteni az őrhelyeket, behallatszott lépteik dobogása. Fél nyolckor elfújták a takarodót. Mindent elveszítettünk, súgta D'Artagnan Athos fülébe. Úgy érti, mindent elveszítettem, szólt Athos nyugodtan. Négy aranyat húzott elő a zsebéből, és az asztalra hajította. Hát, uraim, folytatta, takarodóra dobolnak, menjünk lefeküdni. Athos kivonult a kálamistából. D'Artagnan követte. Aramis mögöttük haladt Porthosba karolva. Aramis valami verset dünnyögött, Porthos olykor a bajszát tépte kétségbeesésében. Ám egyszer csak váratlanul árnyék rajzolódik ki a sötétben. Körvonal a mód felett ismerős D'Artagnannak, és ismerős a hang is, amint megszólal. Elhoztam a köpenyét, uram, hűvös az este. Blanché! Kiáltott fel D'Artagnan örömtől ittasan. Blanché! Visszhangozta Porthos és Aramis. Hát aztán Blanché! Ismételte Athos. Mit csodálkoznak? Megígérte 8 órára visszatér, és az óra éppen most üti a 8-at. Bravo, Planché, arany a szavad! Ha egyszer ott akarod hagyni a gazdád, nálam mindig meg lesz a helyed. Azt nem, uram, mondta Planché. Sosem hagyom ott D'Artagnan urat. Közben D'Artagnan érezte, hogy Planché egy szédulát csúsztat a tenyerébe. Örömes Planché nyakába borult volna, akárcsak akkor, amikor inasa elindult, de attól tartott, hogy érzelem kitörése itt a nyílt utcán szemet szúrhat valamelyik arra járónak, így hát inkább uralkodott magán. Megvan a levél, mondta Athosnak és barátainak. Jól van, szólt Athos, menjünk a szállásunkra, ott majd elolvassuk. A levél szinte égette D'Artagnan kezét. Legszívesebben hazáig futott volna. Athos azonban belékarolt, s a fiatalember akarva nem akarva kénytelen volt barátjához igazodni. Végre beléptek a sátorba, lámpát gyújtottak, és miközben Planché az ajtóban őrködött, hogy a négy jó barátot ne lephessék meg, D'Artagnan remegő kézzel törte fel a pecsétet, és felbontotta a várva várt levelet. Fél sor volt csupán, jellegzetesen angolos kézírás, s lakónikusabb nem is lehetett volna. Thank you, boy, easy. Vagyis köszönöm, ne aggódjék. Athos kivette a levelet D'Artagnan kezéből, a lámpa fölé tartotta, lángra lobbantotta, és csak akkor dobta el, amikor egészen elhamvadt. Aztán beszólította Planchét. Most pedig, fiacskám, mondta neki, kérheted is a 700 frankodat, ha bár a levél, mert hoztál, nem sokat árthatott volna neked. Pedig én 100féleképpen is rejtegettem, felelte Planché. Na mondd csak el, hogyan, mondta D'Artagnan. Teringettét, uram, nem lehet ám azt csak úgy kutyafuttában elmondani. Igazad van, Planché, mondta neki Athos. Különben is már eldobolták a takarodót, és szemet szúrna mindenkinek, hogy mi tovább égetjük a lámpát, mint a többiek. Hát jó, mondta D'Artagnan, térjünk nyugovóra. Aludj jól, Planché. Isten utca, uram, 16 napja nem volt nyugovásom. Nekem se, mondta D'Artagnan. Nekem se, ismételte Porthos. Nekem se, szólt Aramis. Nos, az igazat megvalva, nekem se, fűzte hozzá Athos. Milédi eközben haragtól félőrülten úgy tajtékzott a fedélzeten, mint a rabul ejtett nőstény oroszlán, mikor hajóra teszik. Nem egyszer megkörnyékezte a kísértés, hogy a tengerbe ugrik és kiúszik a partra, mert sehogy sem tudott beletörődni, hogy D'Artagnan megalázta, Athos megfenyegette, ő pedig bosszulatlanul távozik Franciaországból. Hamarosan olyan elviselhetetlenül kínoszta a gondolat, hogy semmibe véve az iszonyú kockázatot, könyörögve kérte a kapitány tegye partra, ám a kapitányt egyként szorongatták a francia és az angol cirkálók, s valahogy abféle helyzetben volt, mint a bőregér a madarak és az egerek között. Ezért álhatatosan visszaverte a szerinte csupán asszonyi szeszélytől fakadó követelőzést, mivel azt várta, hogy kiszabaduljon kétes helyzetéből. Azt minden esetre megígérte a hölgynek, akit egyéb iránt a bíboros különlegesen beajánlott neki, hogyha csak a tenger és a francia katonaság meg nem hiúsítja szándékát, kiteszi őt valamelyik bretányi kikötőben. Brestben vagy Lorinban, egyelőre azonban nem kedvezett a szél. Viharos volt a tenger, és oldalazva vergődtek előre apró útszakaszokon. Milédit megsápasztotta a gond és a dű, és Finisztér kékellő partjait csak 9 nappal azután pillantotta meg, hogy a sárenti kikötőből kifutottak. Utána számolt, legalább 3 nap kell ahhoz, hogy erről a távoli francia vidékről eljusson a bíborosig. 1 napot igénybe vesz még a partaszállás. Ez a 4. nap. Ha ezt a 4-et hozzáadjuk az eddigi 9-hez, ez összesen 13 nap veszteség, és 13 nap alatt tömérdek fontos esemény történhet Londonban. Számított rá, hogy a bíborost kétségkívül feldühíti majd visszafordulása, és inkább fog hajlani az ő ellenségeinek panaszára, mint azokra, melyekkel ő fordulna ellenségei ellen. Elnézte hát, hogyan suhannak el Lorin és Brest előtt. Nem követelődzött a kapitánynál, annak pedig esze ágában sem volt figyelmeztetni őt. Tehát Milady tovább hajókázott, és mint ő eminenciája külön megbízottja, diadalmasan befutott a Portsmouth-i kikötőbe épp azon a napon, amikor Planchet ugyanott hajóra szállt Franciaország felé. A városban a szokottnál is élénkebb volt a sürgésforgás. 4 most épült nagy hajót bocsátottak éppen vízre. Aranypaszomántos ruhában, gyémántok drágok kövek szemkápráztató tüzében, kalapjáról vállára hulló fehér tollal Buckingham ott állt a mólón. Körülötte vezérkara tisztjei, szinte épp oly fényes öltözékben, mint maga Buckingham. Gyönyörű téli nap volt, az a ritka nap, amikor az angol embernek eszébe jut, hogy napsütés is van a világon. A sápatag, de még ragyogó napkorong éppen lemenőben, sugár kévéivel bíborfénybe vonta az egecs a tengert, és búcsúzó sugarait a város ódon tornyaira és házaira hullatva felcsillantotta rengeteg ablakot, mint a tűzvész izzana mögöttük. Milady beszívta a szárazföld közelében még csípősebb, még balzsamosabb levegőt, végigfuttatta pillantását a hatalmas ünnepi készülődésen, melynek feldúlására ide érkezett a nagyhatalmú hadseregen, melyel egyes egyedül nő létére neki kell majd megverekednie. Néhány zacskó aranyat vetve a küzdelembe. Erre gondolt, és Judithoz hasonlította magát, amikor a félelmetes zsidó szűz behatolt az asszírok táborába, és elvonult szem előtt a megszámlálhatatlan hadiszer, paripa, ember és harci szekér, csupán azért, hogy kisvártatva mindezt elsöpörje, szertefoszlassa egyetlen kézmozdulattal, ahogy a füstöt kergeti szét a szél. Befutottak a kikötőbe, amikor azonban éppen horgonyt vetettek volna, egy félelmetesen felfegyverzett picin kutter siklott a kereskedő hajó mellé, jelezve, hogy a parti őrség hajója. Lebocsátott a csónakját, az pedig megindult a kötéllétra felé. Egy tiszt, egy vitorlamesttel és 8 matróz ült a csónakon. A hajóra csupán a tiszt kapaszkodott fel, és odafenn az egyenruhának kijáról teljes tisztelettel fogadták. A tiszt néhány pillanatig beszélgetett a hajógazdával, felmutatta magával hozott iratait, majd a kapitány parancsára a hajó valamennyi utasát a fedélzetre szólították, és velük együtt a matrózokat is. Amikor megtörtént ez a meglehetősen katonás sorakozó, a tiszt fennhangon kihallgatást tartott. Honnan indult a brik, mi volt az útvonala, hány helyen kötött ki? A kapitány pedig minden kérdésre tétovázás nélkül könnyedén megfelelt. A tiszt ezután sorra végig szemlélte valamennyi utast, és amikor Miladyhez ért, igen gondosan szemügyre vette, de szólni nem szólt hozzá. Azután visszament a kapitányhoz, és újfent néhány szót váltott vele, majd mintha ettől fogva ő volna a parancsnok, átvette az irányítást, és a legénység nyomban teljesítette parancsait. A hajó folytatta útját, most is a piciny kutter kíséretében, mely szorosan mellette siklott, oldalát fenyegetve 6 ágyújának torkolatával. A bárka a hajó barázdájában siklott, és egészen eltörpült a roppant vízi alkalmatosság mellett. Miközben a tiszt Milady alakját fürkészte, Gondolhatjuk, hogy Milady is ugyancsak szemügyre vette a tisztet. Bármi könnyen olvasott is azonban ez a lángtekintetű nő azoknak a szívében, akiknek titkaira kíváncsi volt, ezúttal oly közönös arcba ütközött, hogy szemlélődése teljesen eredménytelen maradt. A tiszt, aki elébe állt, és oly gondosan és némán végig tanulmányozta, 25-26 éves lehetett, arca sápadt, kissé mélyen ülő szeme halovánkék. Finom, nemes rajzolatú ajkának nyugodt vonala mindvégig mozdulatlan maradt. Jellegzetesen erős álláról az a fajta akaraterő sugárzott, mely az átlagos angol típusban a konokságnál rendszerint nem jut tovább. Költőhöz, rajongóhoz és katonához méltóan csapott homlokára alig vetett némi árnyékot rövidre nyílt gyérhajzata, amely akárcsak az állát elfedő szakál, kellemesen sötét lőgesztenye barna volt. Már éjszakára járt, amikor beértek a kikötőbe. A köd még fokozta a sötétséget, és olyasforma karimába fogta a jelzőtüzeket s a móló lámpásait, amilyen a holdat övezi, amikor esőre áll az idő. Körös körül szomorkás, nyírkos és hideg volt a levegő. Bármi rendíthetetlen volt is Milady, önkéntelenül megborzongott. A tiszt kikerestette Milady podgyászát és a csónakba vitette, majd karját nyújtott az asszonynak és felszólította, foglaljon helyet ő is a csónakban. Milady habozva pillantott a férfira. Kicsoda a kegyed, uram, kérdezte tőle, hogy így kitüntető módon bánik velem. Egyenruhámról láthatja, asszonyom, az angol hajóhad tisztje vagyok, felelt a fiatalember. Ez valami új szokás, hogy az angol hajóhad tisztjei szinte lesik Nagy-Britániában partra szálló honfitársaik parancsát, sőt, udvariasan partra is kísérik a hölgyeket? Igen, milédi, ez a szokás, és nem az udvariasság, hanem az óvatosság kívánja, hogy háború idején egy előre kijelölt fogadóba kísérjük az idegeneket, és ott is tartjuk őket a kormány őrizetében, míg tökéletesen nem tájékozódunk felőlük. A tiszt rendkívül udvariasan és higgadtan beszélt. Szavai mégsem győzhették meg milédit. De én nem vagyok idegen, uram, vitatkozott oly szintiszta angolsággal, hogy annál különbet Portsmouth és Manchester táján sem hallani. Nevem Lady Clarik, és ez a rendszabály mindenkire vonatkozik, milédi, és hiába is próbálná meg kivonni magát alóla. Akkor hát követem, uram. Megfogta a tiszt kezét, és megindult lefelé a kötél hágcsón. A csónak odalent várakozott. A tiszt nyomon követte. A csónak farában bő köpenyeg volt kiterítve, a tiszt a köpenyre ültette, és maga is mellé telepedett. Evezzetek, szólt a matrózokhoz. A 8 evező egyetlen csobbanással, egyetlen mozdulattal a vízbe mélyedt, s a csónak valósággal repült a hullámokon. 5 perc múlva szárazon voltak. A tiszt partra szökkent, és kezét nyújtott a milédinek. Egy kocsi várta őket. Értünk jött ez a kocsi? Kérdezte milédi. Értünk, asszonyom, válaszolta tiszt. Olyan messze van a fogadó? A város túlsó végén. Menjünk, mondta milédi. Határozottan felszállt a kocsiba. A tiszt ellenőrizte, hogy a podgyász gondosan felcsatolják, azután helyet foglalt milédi mellett, és bezárta az ajtót. A kocsis parancsra sem várt, azt sem kérdezte, merre menjenek, tüstént a lovak közé vágott, és végigrobogott a város utcáin. Milédit ugyancsak gondolkodóba ejtette ez a furcsa fogadtatás, amikor pedig látta, hogy a fiatal tiszt semmi hajlandóságot nem mutat a csevegésre, neki támaszkodott a kocsi falának, és sorra tűnődött különféle feltevésein. Egy negyed óra múlva azonban kissé már sokalta az út hosszúságát, és kitekintett az ablakon, hogy lássa, merre járnak. Körös körül nyoma sem volt háznak, csupán egy-egy fa bukkant elő a sötétből, és tovább is suhant mindjárt, mint meg annyi ösztövér fekete kísértet. Milady megborzongott. De hiszen már elhagytuk a várost, szólalt meg. Az ifjú tiszt tovább hallgatott. Figyelmeztetem, uram, ha nem mondja meg, hová visz, nem megyek tovább. Ezt a fenyegetést sem követte válasz. Ez több a soknál, fakadt ki Milady. Segítség, segítség! Egyetlen hang sem válaszolt, a kocsi robogott tovább. A tiszt szobormereven ült. Milady a fiatal emberre pillantott. Arszán megjelent az iszonyú kifejezés, mely szinte sohasem maradt határtalan, haragtól villogó szeme szinte parázslott a sötétben. A tiszt közönyös maradt. Milady a kilincs után nyúlt, hogy kiugorjon. Vigyázzon, asszonyom, szólt hidegen a fiatal ember. Ha kiugrik, halálra zúzza magát. Milady tajtékozva roskadt vissza helyére. A tiszt fölébe hajolt, rápillantott, és számlátomást meglepte, mennyire feldúlja, már-már elrútítja a dű ezt az imént oly gyönyörű arcot. Az agyafúrt nőszemély megértette, hogy vesztébe rohan, ha ilyen pőrén mutatja lelkét. Uralkodott hát vonásain, és szenvedő hangon így síránkozott. Az Isten szerelmére, uram, mondja meg hát, ki felelős azért, hogy ilyen önkényesen bánnak velem? Kegyed? Az angol állam, vagy személyes ellenségeim? Szó sincs itt önkényről, asszonyom. Mindez csupán közönséges rendszabály, mindazokkal szemben alkalmazni vagyunk kénytelenek, akik partra szállnak Angliában. Tehát uraságod engem nem is ismer? Sosem volt még szerencsénk egymáshoz. És semmiféle gyűlölet nem vezeti ellenem? Semmiféle, Isten úgy segéljen. Oly derűsen, fegyelmezetten, sőt kedvesen csengett a hangja, hogy Milady egészen megnyugodott. Végre egy órai robogás után a kocsi megállt egy vasrács előtt egy mély úton. Az út komor, vaskos, magányos várkastélyhoz vezetett. A kerekek csak hamar finom homokon futottak, és Milady roppant morajlást hallott, megismerte. A tenger hullámai zuhogtak a partszikla falán. A kocsi átfutott két boltív alatt. Végül megállt egy sötét, négyszögletes udvaron. Már nyílt is a kocsi ajtó, a fiatalember könnyedén kiugrott, és kezét nyújtotta Milady-nek, aki rátámaszkodott, és szintén elég nyugodtan kiszállt. Bárhogy nézzük is, szólalt meg Milady, miután körültekintett és negédesen mosolyogva a fiatal tiszte pillantott. Fogoly vagyok, de bizonyosra veszem, hogy nem sokáig. Feljogosít erre a bizalomra kegyed udvariassága, uram, s a magam jó lelki ismerete. Bármi hízelgő volt is a bók, a tiszt nem válaszolt, hanem afféle ez is sípocskát húzott elő szíja mögül, amilyet a vitorlamesterek használnak a hadihajókon, és három különféle módon háromszor belefújt. Egyre több férfi sietett elő, kifogták a gőzölgő lovakat, s egy színbe tolták a kocsit. A tiszt épp oly udvariasan is kimérte, mint eddig, felszólította fogját, lépjen be a házba. Az asszony arcáról sem tűnt el a mosoly. A fiatalemberbe karolcs áthaladt vele egy alacsony bolthajtásos kapun, melynek boltíve csupán a túlsó végén kapott megvilágítást, s egy kőoszlop körül kanyargó kőlépcsőhöz vezetett. Azután megálltak egy vastag ajtó előtt. A fiatalember a zárba tette a nála levő kulcsot, mire az ajtó nehézkesen elfordult sarokvasain, és feltárolt a Milady-nek szánt szoba. A fogoly egyetlen pillantással apróra mindent felmért a helyiségben. A szoba berendezése börtönszobához is, szabad ember lakásához is túlságosan tiszta volt. Az ablak rácsai és az ajtó külső reteszei mégis inkább a börtöncella felé billentették a mérleget. Bármi keményre edződött is a sok viszontagság közepette ez a nőszemély, ezúttal mégis minden lelki ereje serben hagyta. Egy karosszékbe roskadt, összefonta karját, fejét lehorgasztotta, és várta, hogy minden pillanatban belépnek bírái, és megkezdődik a kihallgatás. Két-három tengerész katonán kívül azonban senki sem lépett be. Behozták a ládákat, meg a többi podgyászt, lerakták az egyik sarokban, majd némán eltávoztak. A tiszt felügyelt a legkisebb apróságra is, és most is ugyanolyan nyugodt maradt, amilyennek mindeddig látta Milady. Egy szót sem szólt, vagy kézmozdulattal, vagy sípszóval közölte parancsait. Úgy látszott, mintha ez a férfi és alárendeltjei hírét sem hallották volna beszédnek, vagy mintha semmi szükségük nem volna rá. Végezetül Milady nem bírta már tovább, és megtörte a csendet. Az ég szerelmére, uram, kiáltotta. Mi történik itt? Vessen véget ennek a bizonytalanságnak. Bátran szembenézek a veszéllyel, ha kiszámíthatom, a bajjal, ha felérem ésszel. Hol vagyok, és mi dolgom itt? Ha szabad vagyok, mire jó ez a rács, meg a sok retesz az ajtón? Ha fogoly vagyok, mi a bűnöm? A kegyed részére fenntartott szobában van, asszonyom. Azt a parancsot kapta, menjek kegyed elé a tengerre, és kísérjem ebbe a várba. Azt hiszem katonás szigorúsággal, de egyben lovagi udvariassággal is teljesítettem a parancsot. Ezzel legalábbis egyelőre véget ér megbízatásom, minden egyéb más valakire tartozik. De hát ki az a más valaki? Kérdezte Milady. Megtudhatnám a nevét? Most hangos sarkantyú pengés hallatszott a lépcsőn. Emberek beszélgettek, majd elhalt a hangjuk, és valaki az ajtó felé lépdelt. Tessék, asszonyom, itt az a más valaki, szólt a tiszt. Félreállt az ajtóból, és tisztelettel és alázattal várakozott. Ugyanakkor kinyílt az ajtó. Egy férfi jelent meg a küszöbön. Hajadon főtt volt, oldalán kard, zsebkendőt szorongatott ujjai közt. Milédinek úgy rémlett, ismeri valahonnan ezt a homályból kibontakozó homályos árnyat. Félkézzel a szék karjára támaszkodott, és előre nyújtott a nyakát, mintha valamilyen bizonyossággal akarna szembenézni. Az ismeretlen lassan közeledett, és minél közelebb került a lámpa fényköréhez, Milédi önkéntelenül annál jobban hátrahúzódott. Most már végképp szerte foszlott minden kételje, ámulva így kiáltott. Nem lehet, kegyed volna a sógorom! Én vagyok, bájos hölgy, felelte Winterlord, és félig udvariasan, félig gúnyosan meghajolt. Én magam, személyesen. Hisz akkor ez a vár, az enyém. S a szoba? A kegyedé. Akkor hát a fogja vagyok. Valahogy olyan formán. Felháborító erőszak. Hagyjuk a nagy szavakat, üljünk le és beszélgessünk nyugodtan, ahogy az illendőség megkívánja, ha a sógor és sógornő találkozik. Azután visszatekintett az ajtó felé, és amikor látta, hogy a fiatal tiszt további parancsra vár, így szólt. Rendben van, Felton úr. Nagyon köszönöm. Most elmehet.
Dumas a Három testőr című regényének 43. részét Varga Tamás előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find to bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy. Sing like never before.
Time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Come, bless the Lord, oh, my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Worship Your holy name, Lord, I worship Your holy name. Sing like never. Worship Your holy name, Jesus, I will worship Your holy name, worship Your holy
Nem látlak még, te ködbe burkolt kép. Téged szólítlak, és várlak, hívlak, jöjj! A sötétben, itt a mélyben, most felkiáltok én, és várlak. Hallok a szívem rejtekén. Közelebb voltál te hozzám, közelebb, mint magamhoz én. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám mű voltál. Szomjas szívem cseh, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Végre látlak a világnak zűrzajától mentesen. Nézd a szívembe, a vándor már hazaér. Minden kérdés már is válasz, nincs sötét, csak fény.
szomjas szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Te benned látom az arcom, azt, akit bennem álmodtál. Lecsendesül minden harcom, te vagy az Úr és élő barát. Jézus, mi a szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál.
Együtt leszünk, és közös lesz az ének. Oratóriumban együtt veled kéz a kézben, Don Bosco, barátunk Don Bosco. Újjunk a szív, és táncra hív, mert ünnepel a lélek. Itt jó nekünk, együtt leszünk, és közös lesz az ének. Oratóriumban együtt veled kéz a kézben, és lép be hozzánk, itt mindig akad szabad hely neked. Nézz körül, miért örül egymásnak itt minden gyermek. Testvért kapsz, akiben Jézus lép hozzád. Testvéred lép hozzád, de Jézus ölel át. Újjunk a szív és táncra hív, mert ünnepel a lélek. Itt jó nekünk, együtt leszünk, és közös lesz az ének. Zeng, dall az udvar, együtt veled kéz a kézben, Don Bosco, barátunk Don Bosco. Újjunk a szív, és táncra hív, mert ünnepel a lélek. Itt jó nekünk, együtt leszünk, és közös lesz az ének. Zeng, dall az udvar, együtt veled kéz a kézben, Don Bosco, barátunk Don Bosco. Dobj el most minden gondot, csüggelésed hagyd az utcán, védj kézbe könyvet, tollat, tanulj, örülj, légy nagyon vidám. Nem vagyunk szentek, de segítünk néked. Ha te is szeretnéd, ragyogtasd fel szívből fényed. Itt jó nekünk, együtt leszünk, és közös lesz az ének. Zeng, dall az udvar, együtt veled kéz a kézben, Don Bosco, barátunk Don Bosco. Újjong a szív, és táncra hív, mert ünnepel. Itt jó nekünk, együtt leszünk, és közös lesz az élet. Szeng, dall az udvar, együtt veled kéz a kézben, Don Bosco, barátunk.
látom életem. Eddig azt hittem, semmi sem múlandó, minden csak rólam szól. Azon a reggelen rájöttem csendesen, boldogság titka az, hogy másoknak adni jó. Az Isten az mosolygós, mert egyszer elmegy a hajó. Oh, elmegy a hajó. Oh, elmegy a hajó. Elmegy a hajó. Mostani életed örömmel élheted, mert Isten így szeret, hisz szeretve élni jó, hisz minden csak múlandó, mert egyszer elmegy a hajó. Szépeket, meggyőző éveket, értsd meg a lényeget, a világba kell a jó, az ételbe kell a só, mert egyszer elmegy a hajó.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!